Ez továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, és ahogy a hírek előtt ígértük, folytatjuk a beszélgetést Széchenyi Gáborral, az autós lap főszerkesztő helyettesével. Témánk pedig az Opel Meriva lesz, ezúttal a tesztbeszámolót hallhatjuk majd. Előjáróban emlegettél az ajtót, ugye ezt öngyilkos ajtóként emlegettük már a bemutatókor. Miért is, Gábor, és hogy működnek ezek az ajtók a gyakorlatban?
Így van, hát a köznyelvben, illetve hát az autós zsargonban azokat az ajtókat hívják a gyilkos ajtónak, amik vagy elől vannak, vagy hátul, például az 500-asra visszakanyarodva, ugye sokáig gyártották a Fiat 500-ast úgy, hogy elől voltak az ajtózárak az első oszlopokon, és hátrafelé nyíltak az ajtók, így egyébként könnyebb is volt beszállni az egyébként nem túl nagy 500-asba, de a Merivához visszatérve, itt a hátsó ajtók nyílnak így, vagyis az elsők hagyományosan, az A-oszlopnál fordulva ott vannak a zsanériaik, a hátsóknak viszont a hátsó oszlopokon vannak a zsanériaik, és hátrafelé nyílnak. És azért hívják őket öngyilkos ajtóknak, mert állítólag, amikor ezek terjedni kezdtek mondjuk a 30-as évektől az 50-es évekig, akkor sokan haltak meg úgy, vagy többen haltak meg úgy, hogy a nem túl jól záró zárak kirázódtak menet közben, a menetszél hátra csapta ugye az ajtót, hiszen mint egy vitorlába belekapott, az utas pedig utána nyúlt, az ajtó visszacsapódott az autó mellé, az utast kirántva, és meghalt. Na most ez ebben az esetben nem fordulhat elő, ugyanis úgy oldotta meg az Opel nagyon ügyesen, hogy nem csak bezár a központi zár, amikor elindul az autó, hanem a hátsó ajtók zárjai még reteszelődnek is, vagyis egyfajta gyerekzár funkció is életbe lép, tehát menet közben belülről sem nyithatók ezek az ajtók, csak ha az autó áll, vagy ha a kéziféket behúzták.
És ha jól gondolom, akkor ez nem opcionális, tehát nem úgy van, hogy a vezető be tudja, vagy ki tudja kapcsolni ezeket a reteszeket, hanem van, ez alaphelyzetben mindig ez bezáródik.
Benne van minden Merivában, így van. Hogy mi ennek az előnye, ugye, mert ha valaki ránéz, akkor azt mondja, hogy Opelék kitaláltak valamit azért, hogy ráfigyeljenek, vagy rájuk figyeljenek, az ő autójuk van, amiért érdekesebb legyen, valójában igazi előnye ennek nincs. Ez nem igaz. A használatban én két gyerekkel használtam ezt az autót, két kicsi gyerekkel. Nagyon kijött ennek az ajtó zsanérozási módnak az összes előnye. Az első az, hogy amikor a családi autóból átépítem a gyereküléseket, igaz, ez nincs túlságosan gyakran, akkor sokkal könnyebb beszerelni, hiszen az ajtó maga, ugye a normálisan nyíló ajtó, ennek a mozdulatnak útjában van. Rendben van, aki állandóan gyerekülésekkel utazik, ez nem mindennapi problémája. Ugyanakkor a gyerek is sokkal kényelmesebben száll be, nagyobb a nyitott tér, de ami ennél sokkal fontosabb, és erre én nem gondoltam, hogy amikor én kilépek, mondjuk egy nem zárt parkolóhelyen előről, és a kislányom már rohanna utánam, vagy hozzám, akkor nincs köztünk egy nyitott ajtó. Ugye a hagyományos ajtók ilyenkor a gyerek és a szülő között vannak.
Azt meg kell kerülnie.
Így van, és ki kell lépnie a forgalomba, vagy a szülőnek kell kilépnie. Így egyfajta kis kertbe lépünk, két ajtó véd minket. Na most ennek a megoldásnak egyébként hátrányai is vannak a mindennapi használatban, mert például a B-oszlop ugye nem tűnt el, tehát nem egymásra csukódnak az ajtók, van ilyen autóipari megoldás is, például a Mazda RX-8-asban volt így, de ott nem voltak ekkora lukak a karosszérián, tehát meg lehetett oldani, hogy egy keret merevítse az autót oldalról. Itt azért elég nagy a belépő hely, úgyhogy kellett egy B-oszlop, ez viszont elég vastagra sikerült, ami ugye mellettem, tehát a bal oldalon nem zavaró, de a jobb oldalon zavaró, különösen, hogyha hogy is van ez, balra akarunk fordulni, akkor ugye éppen jobb oldalra nézünk ki, és elég sokat takar a forgalomból ilyenkor a B-oszlop. Ez ennek a megoldásnak az egyik hátránya.
Egyébként az autóipar miért szokott le erről az ajtó megoldásra? Pusztán azért, mert hogy veszélyes?
Szerintem az eredendő ok igen ez volt, és azt hiszem, bár ebben nem vagyok biztos, hogy bizonyos előírások is tiltani kezdték akkor ezek miatt, aztán átállt rá az autóipar a másik megoldásra, és idő után már senki sem kérdezte, hogy meg lehetne ezt oldani. Ennek ellenére nem tűnt el, mert az emlegetett RX-8-ason, sőt vannak ilyen pick-upok is éppen a Mazdánál, amik így nyitják az ajtóikat, úgyhogy ez egy létező megoldás, teljesen nem tűnt el soha.
Ezen kívül mi az, ami újdonságként még bekerült ebbe az autóba, és most ki tudtad próbálni?
Hát ez egy alapjaiban új autó. Ugye manapság nagyon sok márka, sok autójánál látjuk, hogy az új modell valójában egy erősebb facelift. Mert úgy gondolják a gyárak, hogy ha a műszaki tartalmat hatásosan és nem csak lökhárító módosítással, hanem jelentős karosszéria átalakítással csomagoljuk újra, akkor az egy valóban új modell. A Meriva nem ilyen, a Meriva új padlólemezen álló új modell, méghozzá a Zafirából származó padlólemezen.
Úgy, tehát a nagyobb testvérből lett egy kisebb autó.
Így van, a nagy testvérből vágták le, úgy, hogy közben szinte minden méretében nagyobb lett, mint az előző.
Szélesebb az előző Meriva.
Bocsánat, igen, az előző Meriva. szélesebb lett, szélesebbek a nyomtávjai, nem túl sokat, körülbelül 1,5 centit nőtt a tengelytáv, és hosszabb lett, jelentősen hosszabb lett, viszont alacsonyabb, úgyhogy egy kicsit ez az egyterűs doboz jellege jelentősen csökkent. A futóműve is Zafira, és a Zafirán keresztül ugye Astra eredetű, nem a mostani Astráé, hanem még az előző Astráé, abban ugyanis van egy watt tengely hátul az újban, a csatolt lengőkarok között ebben még nincsen, hátul csatolt lengőkaros, elől MacPherson. De visszatérve az újdonságokra, nem csak a padlólemez új benne, hanem például a motorja is. Ugye az új Astrában debütált az 1.4-es turbója az Opelnek. Nálunk a szerkesztőségben két ilyen autó is járt az új 1.4-es motorral, már két ilyen Meriva. Volt egy 120 lóerős változata és egy 140 lóerős változata. Mind a kettő modern szerkezetű 1.4-es motor, csak beállításaikban különböznek. Turbós, változó vezérlésű, ugye ez nekem önmagában, mint mérnöknek tetszik. Ezek a mai motortechnika élvonalában álló szerkezetek, és ebben a 140 lóerős változatban, amiről most itt beszélünk, ebben 6 fokozatú váltó társult hozzá. Nagyon finom az egész hajtáslánca egyébként a Merivának, nagyon finoman kapcsolgatható a sebességváltója. Korábban sokat kritizálták az Opelt a sebességváltójuk kapcsolási érzetei miatt. Ebben az autóban ez egyáltalán nem érheti őket, ilyen jellegű kritika nem érheti őket, mert nagyon pontosan kapcsolható ez a 6 fokozatú váltó. Ami kritika viszont, hogy ennek a motornak a karakterisztikájához, ennek a kis turbónak a karakterisztikájához ez a 6 fokozatú váltó nem passzol annyira.
Mert?
Mert, hogy ez a kis turbós motor nyilvánvalóan emissziós megfontolásokból egy kicsit gázkésős. Ugye gondolom, te is ismered ezt, vagy a hallgatók is ismerik ezt, hogy ahogy megyünk előre az Euro 5 normákban, egyre halványabb a gázreakció, egyre nagyobb a gumi a gázpedál és a motor között, egyre kevésbé követi gyorsan a motor a vezető gázparancsait. Ez ebben az esetben is így van, és nagyon hajlamosak ilyenkor azt mondani az autót vezetők, hogy ez bizony a turbójuk, hiszen ez egy turbós autó, rosszan forog föl a turbó. Csak átmenetileg van igazuk, ugyanis valószínűleg emissziós megfontolásokból ez az Opel motor a folytószelepet nyitja nagyon lassan. Magyarul én letaposom a pedált, de a számítógép ezt nem követi, hanem azt mondja, hogy akkor majd mindjárt gyorsítunk. Első az, hogy mi megy ki a kipufogón, először az legyen rendben, és ezért nyitja lassan a folytószelepet. Ha ezen, furcsa ezt mondani, de mondjuk mentálisan túl lép az ember, akkor egészen jól viselkedik már a kis motor lent, és ugye emisszió szempontokból ezek az alsó fordulatszám tartományok a veszélyesek, vagy legkellemetlenebbek, úgyhogy ebből a viselkedéséből nagyon sokat veszít följebb. Meglepő módon följebb kifejezetten dinamikusba vált.
Ez a följebb mit jelent egyébként?
Hát amikor lentet mondtam, akkor mondjuk 2000 per perces fordulatszám alatt, följebb az 2000-2500-tól. És ehhez a viselkedéshez nem passzol annyira a váltó, mert a váltó inkább különösen a felső fokozataiban igyekezték, a váltót igyekeztek minél hosszabbra áttételezni, hogy takarékos legyen a motor és csendes. Ez egyébként be is jött nekik a csenddel mindenképpen, ugyanis olyan jól sikerült az ajszűrése a motortérnek is és a futóműnek is, hogy még a turbót is hallani menet közben. Nyilvánvalóan nem úgy, hogy üvölt, hanem aki ismeri és tudja, hogy mire kell figyelni, az hallja, hogy kicsit fütyül a turbó. És ami nekem nagyon tetszett, de szintén szerintem a gépész szívű vezetőknek tetszeni fog a Merivában, hogy amikor lekapja a lábát a gázról, akkor ugye a hirtelen nyomáslengések megakadályozandó, kinyílik egy kis szelep a turbóban, hogy a bezúduló levegő az ott mindegy, ne okozzon kavitációs problémákat, kis megkerülő szelep megkerüli a turbót, és ez sziszeg. És ez is hallható a Merivában, úgyhogy egy kicsit sportos turbó érzetet is lehet kihallani, hogyha nagyon akarunk.
Miközben ez mégis csak egy egyterű. A műszaki tartalomtól eltekintve a belső terek, a belső kialakítást mennyire sikerült megújítani az Opelnek?
Alaposan megújították, tehát belül épp úgy, mint műszaki tartalmával, vagy kívülről nincs ennek a Merivának köze az előtthöz. Annál több köze van az Opel most futó autóihoz, formáiban, megoldásaiban, az új Astrához, illetve az Insigniához. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a középkonzolon szinte ilyen mobiltelefon tasztatúra szerűen rendezték el a fűtésszellőzés és a hifi kezelőszerveit. Ami kevésbé tetszett, hogy annyira közel vannak ezek a gombok egymáshoz, hogy mindig rájuk kellett nézni, hogy mi a helyzet, mentségükre szolgáljon, hogy aki ezzel az autóval évekig közlekedik, egy-két hét után tudni fogja, hogy mihez hova kell nyúlni. Az viszont őt is zavarni fogja egy-két hét után is, hogy például a váltókar a páratlan fokozatokban, annyira előre áll, hogy ezeknek a gomboknak a kezelését zavarja.
Mikor olvashatunk a Meriva tesztről?
A Meriva teszt a 140 lóerős 1.4-es turbós motorral a most megjelenő e héten csütörtökön az újságárusokhoz kerülő az autóban szerepel már. És ebben a labban szerepel egyébként több más teszt is, többek között egy furcsább vagy különlegesebb összehasonlítás, ahol a haszonjármű eredetű vagy haszonjármű felmenőkkel bíró egyterűeket hasonlítjuk össze. Ez egy mondjuk úgy olcsóbb, de sok esetben praktikusabb formája a családi közlekedésnek. Mindegyikben dízelmotor dolgozott, nagyjából 100 lóerő körüli teljesítménnyel. Ezen kívül foglalkoztunk rengeteget a hazai autópiaccal, ugye ez most központi téma az autós világban, mi a helyzet a piacon. Megnéztük, hogy érdemes-e az új autóval külföldre menni, bocsánat, az új autóért külföldre menni, vagyis a külföldi és a hazai árakat hasonlítottuk össze. Körülnéztünk a hazai használt autópiacon, milyen a kínálat, mit mennyiért lehet most kapni Magyarországon használt autóban, illetve ezek örvén kicsit a határmesdjén megnéztük azt, hogy egy-egy új modell megjelenésekor érdemesen rögtön a kereskedésekbe rohanni, mert akkor kapjuk meg jó áron, amikor éppen bevezetik őket, vagy várjuk meg, amíg egy kicsit lecseng ez a hullám, és egy kicsit később vásároljunk.
Széchenyi Gábort, az Autó az Autóslap főszerkesztő helyettesét hallották egyrészt az Opel Meriva tesztjéről, másrészt az Autó az Autóslap következő számáról. Köszönjük szépen, Gábor!
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 6:30-kor. Ne felejtjék, mindenkit hazavárnak, búcsúzik a műsorvezető Hlavai Richárd. Viszonthallásra, minden jót!